Törőcsik Mária, a Pécsi Tudomány Egyetem közgazdaságtudományi karának egyetemi tanára az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünk első felében, a rövid szünet előtt beszéltünk már arról, hogy vajon a gyártók, szolgáltatók, kereskedők hogyan alkalmazkodnak itt a megváltozott fogyasztási szokásokhoz. De egy picit térjünk vissza még a fogyasztói kategóriákra is. Ugye nem nagyon mondtunk konkrét termékeket, de gondolom, hogy termékcsoportonként is meghatározható az, hogy mondjuk a gyártóknak, kereskedőknek, szolgáltatóknak hogyan kell reagálniuk. Ugye nyilván van sok olyan ágazat, ami például most nagyon komoly bajban van, például ilyen Magyarországon mondjuk az autóértékesítés. Az autó, mint termék, az hogyan közelíthető, mert most nyilván általános elvek szerint, mert nyilván márkánként is nagyon különbözőek lehetnek az elvek, de ön mit gondol, hogy az autót hogyan lehet megközelíteni, hogyha azt szeretnénk, hogy ne 3-at adjunk el a jövő hónapban, hanem 13-at?
Jó, hát ugye az autót egyszer lehet, mint szimbólumot közelíteni, tehát nagyon érdekes egyébként a kategória maga. Mert ugye nekünk ez a gyorsaságot, az én kiterjesztést jelenti, a státusz megmutatás lehetőségét, persze funkcionális is, mert egyfajta A-ból B-be való eljutást. Tehát nagyon sok minden rakódik az autóra, főleg akkor, hogyha elkezdenénk szétbontani, most új autóról beszélünk, vagy használt autóról beszélünk, vagy milyen kategóriáról, azon belül terepjáróról beszélünk, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy most a kereteket az autónál, miután nagyértékű dologról beszélünk, nagyon meghatározzák az anyagi lehetőségek. Úgy látom, hogy mint ahogy mondjuk éles stílus kutatásokból is lehet látni, hogy eléggé két részre szakadt ilyen szempontból a társadalom, és mindig mondtuk, hogy vannak a jobban élők, és az egyre nagyobb számban kevésbé jól élők, de most nagyon szépen, és mondhatni persze a szép helyet inkább drasztikusan látszik ez a különbség. Tehát egyrészt, aki teheti, az vásárol új autót, és most érdekes módon megjelennek ezek a luxusaszkéták, vagyis olyan magatartású emberek, akik például megtehetnék, hogy két évente lecseréljék az autójukat, és újat vásároljanak, de nem teszik. Vagy megtehetnék, hogy még nagyobbat vegyenek, vagy még jobb márkát, vagy piaci szint szerint fentebb levő márkát, de egyszerűen azt gondolják tekintettel a társadalom egészére, hogy ez nem lenne ildomos, és nem teszik meg. Tehát vannak ilyen érdekes módon ilyen fogyasztás visszafogási tünetek is. Emellett persze vannak, akik nyilván megvásárolják, de egy harmadik, és ugye ez nem egy új csoport, de a harmadik, ami még így újnak mondható, az pedig ugye hibrid autót vásárol. Tehát, hogy a környezetre is tekintettel van, és ma azért, ha jól végignézzük a különféle országokban, akkor ez a hibrid autó, meg nagyon energiatakarékos fogyasztású típusok, ezek egyfajta új státuszjelzők.
De ebben az esetben ez valószínűleg nem egy funkcionális választás, ugye, hiszen hát, ugyanolyan jó lenne egy teljesen hagyományos autó. Ez inkább már az emocionális.
Ez abszolút emocionális, mert ugye sokszor ezek többe kerülnek, mint a normál szériában gyártott autók. Tehát nem, ez abszolút egy emocionális döntés. Vagy tényleg, mert azért ne vitassuk el azt se a fogyasztótól, hogy tényleg úgy gondolja, tehát nem csak össze-vissza beszél, hanem tényleg ő úgy gondolja, hogy ő a föld klímahatása miatt igenis, hogy hibrid autót vásárol. De az is benne lehet, hogy hát nézzétek meg, én már hibrid autót vásárolok, egyrészt ugyan drágább, mint az alap, de megtehetem, másrészt meg azért tudom, hogy ez a divat. Tehát nem egy elkötelezettség végezteti ezt a fajta vásárlást.
Ugye nyilván, ahogyan is mondta, az autó az egy meglehetősen bonyolult, vagy nehéz, vagy nagyon komplex termék, vagy szolgáltatás, attól, hogy nézzük. Nyilván vannak sokkal egyszerűbbek is, tehát mondjuk a távközlési szolgáltatások, vagy a televízió, vagy hát mondjuk az alapvető élelmiszerek. Ezeknél is megfelelhetők azért ezek a változások? Tehát mondjuk az alapvető élelmiszereknél is ugyanazok a fogyasztói magatartás változások nyomon követhetők, mint mondjuk akár az autónál, vagy hát mondjuk az utazásoknál?
Hát az alapvető élelmiszereknél, de mondjuk picit tágítsuk a mindennapi élelmiszerek esetében, azt gondolom, hogy rendkívül érdekes folyamatok zajlódnak szintén. Itt is két irányban lehet legalább gondolkodni, mert miért ne, hogyha már így legalább eddig bonthatjuk a dolgokat. A legtöbb ember, tehát a tömeg, az végig gondolta, hogy mondjuk egy sajtnál neki mi a fontos. Tehát, hogy azért íze legyen mondjuk, lehessen reszelni, sajtszerű kinézete legyen, de azt mondja, hogy itt van ez a viszonylag olcsó készítmény, az van ráírva, hogy sajt, vagy netán sajtszerű készítmény, és akkor most nekem egy csomó helyen takarékoskodnom kell. Tudom, hogy nem ez a legjobb, ez nem egy Roquefort, és nem a nem tudom, hol vásárolom, de ez jó lesz, ez elegendő lesz nekem, és megvásárolja ár alapján. Mert hogy a fogyasztóvédelem, vagy a OET, vagy tehát valamilyen engedéllyel forgalomba hozták azt a terméket, mondjuk azt, hogy ehető. Hogyha ehető, akkor most innentől kezdve én ezt meg tudom vásárolni, és nekem, ha az alap elvárásaimat kielégíti az a termék, akkor elegendő. Megjelent ez a nem a jó minőség, meg a nagyon finom valami, hanem az elég jó kategória. Ez elég jó nekem. És ebből egy csomó mindent vásárolunk így, például a kereskedelmi márkáknak az előretörése is részben ezzel magyarázható. Mert elég jó nekem a nem tudom melyik kereskedőnek a kenyere, az üdítője, és folytathatnánk a sort. És van a másik elmozdulási irány, nyilván van, aki ugyanúgy vásárol, mint eddig, tehát ezt azért ne zárjuk ki, de aki változik, nem az elég jó irányba megy, hanem a fontos irányba. Tehát koncepcionálisan vásárol. Ezt úgy értem, hogy például biotermékeket vesz. Azért fizeti meg a kvázi kétszeres árat, mert az ő fejében az van, hogy a gyerekének, saját magának, a szüleinek, nem tudom, az egészsége érdekében ezt meg kell tennie. Vagy ugyanilyen koncepcionális kiinduló pont lehet, hogy mondjuk fair trade legyen az a termék, tehát hogy legyünk tekintettel azokra is, akik ezt előállították.
De ez azért a hibrid autó kategória, ugye?
Az, persze, leképezi. Vagy pedig ugye azt is mondhatjuk, hogy társadalmi célú támogatást ad a cég azzal, hogy én megveszem a terméket, és akkor nem tudom, 2 forintot, 5 forintot, 100 forintot átutal valamilyen fontos célra. És akkor az dönti el az én márkaválasztásomat. Tehát ez a mindennapi termékeknél egy elég jól követhető két irány, de abszolút igaza van, leképezi a teljes fogyasztói magatartás változást.
Egyébként a cégek, és most akkor akár a kereskedelmi márkák apropóján, mondjuk a kereskedelmi láncok, vagy a kereskedő cégek, vagy maguk az előállítók, azok mennyire élnek? Ugye talán ez az a terület, ahol a legjobban lehet azt lemérni, hogy vajon jól alkalmazkodnak-e a gyártók, kereskedők, jól alkalmazkodnak? Tehát itt megfelelő ütemben reagálnak ezekre a változásokra, a fogyasztói változásokra?
Szerintem még nem teljesen. Tehát most még azért inkább ez a sok hatás és pánik tapasztalható. Keresik a megoldásokat, azokat a pontokat, ahol, hogyha hozzányúlnak valamihez, akkor az jól fog működni. Én különben sajnálatos módon azt látom, hogy gyengítik a választékukat például, tehát egy csomó boltban eltűnnek kínálati elemek. És pedig nem igaz, hogy mindenki csak árat vesz. Tehát nem igaz, hogy csak a leglepusztultabb terméket hajlandó a fogyasztó megvenni. Még az sem működik így, aki egyébként tényleg árat vásárol, pont amiatt, ami a beszélgetésünk elején felmerült, hogy az embereknek az érzelmek is szükségesek. Tehát nekem azért bármennyire mondjuk például vásárlás kerülő lettem, mert nem akarom, hogy elcsábítsanak, nem is megyek, stb., mégiscsak időnként megengedem magamnak, és akkor legalább a szememmel szeretnék valami szépet látni, és szeretném jól érezni magamat, többek között azzal, hogy látok különféle megoldásokat egy-egy termékkategórián belül. Tehát egyrészt ezt látom, hogy ez egy reakció, de nem tartom fairnek sem. Tehát lassan úgy érzem, hogy így Magyarországon így háttérbe szorulnak a fogyasztók, és a kereskedők, termelők is azt közvetítik, hogy hát neked nem adunk, hát minek, úgy se kell ez neked, pedig ez nem igaz. A másik, ez a tyúktojás probléma, ki kezdte, vagy ki akarta jobban, ez az akció, és árengedmény, és nem tudom, egyéb kifejezetten árakra építő marketing eszközök.
És ez működik?
Hát persze, hogy működik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy fele áron fogja megkapni most azt, amire egyébként vágyik, akkor lehet, hogy megint működik ez az előrehozott kereslet, hogy én most nem engedhetném meg magamnak, hogy vegyek egy új téli kabátot, nem tudom mennyiért, de most fél áron adják, sőt, még egy kesztyűt is adnak hozzá. Kész. Tehát elolvad a fogyasztó, imádja, hogyha jutalmazzák azért, mert ő egyáltalán vásárolni hajlandó.
A működéket nyilván úgy értettem ebben az esetben, hogy ez egy jó válasz lehet a válságra, tehát arra, hogy egyébként nekem csökkent 15-20-30%-kal a forgalmam, és akkor majd most éjjel-nappal akció lesz?
Egyébként nem hiszem, mert én azon gondolkodom, hogy ezért csodák nincsenek. Tehát akkor vagy ennyire, nem akarok csúnya szavakat mondani, de hát szóval nem volt teljesen fair a termelő vagy a kereskedő eddig, mert az hogy ő még fél áron is tudja adni, akkor én eddig mit fizettem meg, vagy miért, vagy ezt hogy gondoltak, és akkor ilyen kérdések merülnek fel, vagy pedig az fog a fejembe kerülni, hogy úristen, itt csupa gagyit adnak. Mert egyszerűen végig gondolja az ember, hogy hát azért 150 forintért vagy 200-ért nem lehet Párizsit csinálni, ha azt húsból csináljuk. Nem? Tehát, hogy így valahogy mégiscsak vannak határok. Tehát ezeket tudja a fogyasztó, esetleg időnként nem akarja figyelembe venni. De azt akarom mondani, hogy ezzel ugye piacokat lehet tönkretenni ezzel a sok-sok akcióval, és ezt az esetlegességét, azonnaliságát, majd eldöntöm ott a boltban, hogy mi lesz a vacsora, megnézem, hogy mi az akciós, és akkor majd ott eldöntöm. Tehát ezt az azonnal, nem tervezünk, hanem majd meglátjuk, és ott reagálunk ezt a in situban, tehát a vásárlás szituációjában majd meghozom a döntést. Tehát ez terjed el. Ez ugye nem a tudatosságnak a szintje. De hát gondolja el, hogyha valaki takarékoskodni szeretne, végig gondolja, hogy miből mennyit tud most ebben a hónapban elkölteni, szépen megtervezi, maradjunk ennél a vacsoráját, és akkor amit eltervezett, az drágában tudja megvalósítani, mint amit ott lát helyben. Tehát megtanulja, hogy azért nem kell annyira tervezni, pedig tervezni meg kell.
Ez a mostani helyzet, vagy azok mostani fogyasztói szokások hogyan kezelik, vagy hogyan helyezhető ebbe az egész körbe el a helyi termelés, a helyi kereskedők, a helyi előállítású termékeknek a kérdése. Ugye a könyvben is, és egy külön tanulmány is azt mondom, hogy önök foglalkoztak ezzel. Hogy látják, ugye van, ahol ezt megoldásként emlegetjük arra, hogy majd akkor nyilván akinek szűkösebb mondjuk a pénztárcája, vagy spórolnia kell, ott mondjuk a helyi termék az megoldás lehet?
Hát megoldás lehet, csak kérdés, hogy hogyan és milyen formában, tehát ugye elvileg minden tökéletes, de gyakorlatilag meg végig kell gondolni. Ez egyébként úgy kerül ide, ez az egész helyi termék meg termelők problémája, hogy ehhez a már többször emlegetett kicsit tudatosabb természet meg környezet tudatos hibrid autós emberek, de nem csak ők, ezért végig gondolják, hogy egy banánnak az ide szállítása, vagy a narancsnak. Egyrészt szállítási, logisztikai költségek vannak, de nem is ez az igazi kiindulópont, hanem az az igazi kiindulópont, hogy úristen, elvesztette a szomszédom is a munkáját. Pedig ha legalább 20-an vettek volna tőle mondjuk kecskesajtot, vagy mézet, vagy almát, vagy bort, vagy teljesen mindegy, akkor valószínűleg ez nem következik be. Most ugye csak elvileg beszélünk, mert nem mindenkinek a szomszédja a jutartó, meg ehhez vagy hasonló, tehát vagy méhészkedő, szerencsére. De ugye ez egy lehetőség. Tehát van egyfajta felelősség, ami most mi úgy nevezzük a 2012-es trendjeink között, hogy hiperlokalitás. Tehát eddig is már az irodalom is kezelte, hogy ugye úgy lehet jól cselekedni egy termelőnek, gyártónak, hogy globálisan gondolkodik, tehát megpróbálja a költséghatékonyság elemeit és előnyeit kihasználni, de lokálisan kommunikál, lokálisan próbál hatni az emberekre. Na most ez már nem elegendő. Ez már nem elegendő. Ez, hogy lokális, ez azt is kell, hogy jelentse, hogy közelebb megyünk a helyi emberekhez, a helyi kommunikációs lehetőségeket használjuk ki. A helyi arcokra például sokkal inkább merünk számítani, mint a távoli arcokra. Valahogy úgy kell ezt elgondolni, hogy nagyobb a bizalom, mert félünk nagyon sok esetben. Most ugye élelmiszer példákat hoztunk, ez a karakteresebb, hogy az ember autentikus termelőkre vágyik. Tehát, hogy tényleg legyenek méhei annak, aki mézzel kiáll. Igen, igen. És tudja, hogy miért barnább az egyik, mint a másik, meg sok mindent tudjon. Tehát, hogy elhiggyem neki, hogy tanási csirkéje van, és így tovább. És ezek fontosak. Tehát, hogyha ez a egyébként is ugye most van egy ilyen nemzettudat erősödés, ezzel is kapcsolatos ez, de még inkább azzal, hogy szeretnénk autentikus dolgokat magunk körül. És az élelmiszer azért nyilván egy ilyen fontos, meg kényes téma, ott érzékenyebbek vagyunk az átlagnál. De arra is, hogy egyfajta ilyen szolidaritás kialakuljon, hogy tényleg, ha meg tudom tenni azt, hogy a régiómban, vagy az 50 kilométeres körzetemben támogatom azokat, akik valamit értéket képviselnek számomra, akkor az jó.
Nagyon gyorsan fogy az időnk, de még legalább egy dologról mindenképpen azt gondolom, hogy fontos lenne beszélni, hiszen a könyvnek az egyik számomra talán a legérdekesebb fejezete az a gyerekek fogyasztása, hiszen ugye nyilván ők lesznek majd a nem 2012, de lehet, hogy 15-20-25-30-nek a fogyasztói. Látszik már az, hogy ők majd hogy fognak akkor fogyasztani a mostani szokásaikból?
Végig kellett, hogy gondoljam a különféle életív csoportokat. A gyerekek, fiatalok, vagy életkezdők, családosok, életet újrafogalmazó, kirepült gyerekesek meg az időseknek a helyzetét. Mert hogy írok erről? És rájöttem, hogy legkevesebbet a magyar gyerekekről tudok. Sokat kutatunk, ugye egyetemisták, fiatalok szokás, és fiatal ugye az mindig egy ilyen roppant vonzó történet, mert akkor igen, az egy jelentős, meg a szinglik, meg szóval mindenki nagyon fontos, de valahogy a ma gyerekeiről, most én marketing szempontból beszélek, tehát nem pedagógia és egyéb szempontból, szerintem nem tudjuk. Én tudom, hogy az amerikai gyerekek milyenek, ezt megmondom őszintén, meg a német gyerekeket is, mert nagyon sok kutatást olvasok róla. Tehát ez a Z generáció, a G generation, nagyon sok mindent lehet tudni. Nálunk nincsenek igazán kutatások. Ettől függetlenül persze nyilván biztos, hogy a mi gyerekeink se sokban mások, mint az említett két ország gyerekei. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb választóvonal az biztos, hogy az IT-hez, a információs technológiához való viszonyuk. Ami egyszerűen nem kérdés, mert hogy belenőnek. Tehát, hogy annyira a mindennapjaik része, hogy a döntéseik, a tanulásuk, a kapcsolattartásuk minden teljesen más. Tehát ugye, ha már 3 évesen valaki megtanulja az alapkezelését mondjuk egy okostelefonnak, mert a szülőnek a telefonjával játszik, akkor onnantól kezdve ő már máshogyan gondolkodik. Tehát ilyen szempontból biztos. Nagyon sokan feszegetik, tehát ő biztosan mások. Nagyon sokan feszegetik azt, hogy egy ilyen jobb lelkű generáció lesz ezek a mostani gyerekek. Tehát több mindent megosztanak, meg belső értékek így fontosak lesznek számukra. De ezeknek a kifejeződése biztos, hogy más lesz, mint a mi generációink esetében, mert más eszközök vannak hozzá.
Ugye foglalkoztak azzal, hogy 2012-ben milyen fogyasztói attitűdre lehet számítani, vagy fogyasztói szokásokra, mit gondolnak, mire jutottak, hogyan fogunk 2012-ben fogyasztani, vásárolni, döntéseket hozni ez ügyben?
Ugye trendkutatással is foglalkozom, és most már 2008 óta minden évben meghatározzuk a következő évre vonatkozó aktuális trendeket. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezek hatnak, és ezek a lényegesek, hanem ez csak egy apropó arra, hogy gondoljuk már végig, hogy milyen lehet a jövő év, és mi az, ami valószínűleg leginkább formálja az emberek véleményét. De nyilván sok minden más is, tehát nem akarom én itt, tehát ez nem egy jövendőmondás, ez csak egy ilyen hangsúlyfelvetés, hogy mik lesznek itt, és mi lesz fontos. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű év, mindenki ezt mondja, de tényleg így is feltételezzük, hogyha ez a várakozás, akkor ehhez képest próbálunk majd dolgokat végigvinni. Fontos szempont volt még az is, hogy azért pozitív irányú kicsengése legyen ezeknek a trendeknek, hiszen mindig kiutat is keresünk a trendek megfogalmazásával. Én azt várom többek között, hogy az embereknek vagy érdekből, vagy érzelmi fontosság miatt a barátok, az ismerősök szerepe felértékelődik. Ez az együtt csináljunk dolgokat, hogy most együtt vásárlói közösséget alkotunk, mert 10% kedvezményt érünk el, ez is lehet. De az is lehet, hogy nem tudunk elmenni, nem tudom, a horvát tengerpartra sem üdülni, de minden hétvégén nyáron meg tudunk hívni barátokat, ahol együtt levés, evés, együttes élmények szerzése történik. Tehát egy pici befelé fordulást ilyen értelemben gondolok, mert hogy ezeket a tartalékokat lehet használni. Ugye, tehát az érzelmi, emberi kapcsolatokat, és én szerintem arra nagyon-nagyon fontos, hogy törekedjünk, hogy jól éljük meg a hónapjainkat, napjainkat, éveinket, tehát hogy attól még, hogy pénz az kevesebb van esetleg, vagy nehezebben élünk, attól még a kedélyünk nem veszhet el. Ebben nagyon sok minden segítséget is kapunk, mármint hogyha nehezebben élünk. A válság style elnevezés azt jelzi, hogy annyi változott a korábbi évekhez képest, hogy aki például turiban vásárol, vagy újra hasznosít, vagy mástól kap dolgokat. Tehát ennek az a jaj, de szegény vagy, meg ez a negatív felhang, ez kezd eltűnni róla. De ez inkább az okos fogyasztó, hogy milyen klassz, hát most miért venne két hónapra egy másfél éves gyerekének cipőt, amikor megkaphatja, nem kell most ekkora ügyet csinálni belőle. De ez a válságstílus, ez szerintem ez el fogja uralni a jövő évet. Említettem a hiperlokalitást, az egy fontos dolog lesz, meg a lényeges. A lényeges az azt jelenti, hogy az ember végig gondolja, hogy tényleg mire van szüksége, tényleg milyen elvárásai vannak, és neki ne adjanak még 6 funkciót a biztosításával a hűtőszekrényébe, nem kell. A lényekkel. És ezt ismerje föl a termelő, meg a kereskedő, hogy mi az, amire vágyik a fogyasztó. Vannak olyan termékcsoportok, vagy kategóriák, ahol fel kell díszíteni a lényegest, de alapvetően korrektséget, transzparenciát és lényeget fogunk várni.
Törőcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának egyetemi tanára volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm, viszont hallásra.